Sziasztok, én Fajt Federika vagyok, és köszöntelek titeket a Zékaszt 5. évadjának utolsó epizódjában. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt hónapokban. Reméljük, hogy sokat tanultatok, és egyre tudatosabban tudjátok élni a mindennapjaitokat. Mielőtt felvezetem a mai témánkat, szeretnélek titeket megkérni, hogy töltsétek ki a hallgatói kérdőívet. Nagyon hasznosak nekünk ezek a visszajelzések, mind a témákkal, az előadókkal és a műsorvezetéssel kapcsolatban is. A kérdőív linkjét megtaláljátok az adás leírásában. Előre is köszönjük nektek! Ma pedig egy olyan témával zárjuk az évadot, ami véleményem szerint a legtöbb fenntarthatósági kihívásnak az egyik fő oka. Ez pedig a fogyasztói társadalom és a túlfogyasztás. Mai vendégemmel annak járunk utána, hogy miért van belénk kódolva az állandó és mértéktelen fogyasztás iránti vágy, hogy milyen hatással vannak ránk a reklámok, és hogyan tudnánk egy kicsit tudatosabb fogyasztókká válni. Hamarosan érkezik hozzám dr. Forgács Attila, gasztropszichológus, szociálpszichológus és klinikai szakpszichológus, a Pannon Egyetem Pszichológiai Intézetének a docense. Tartsatok velünk! Köszöntöm a stúdióban, és köszöntjük a nézőket és hallgatókat.
Köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket.
Csapjunk is bele, és azzal kezdeném egy ilyen eszmefuttatással a fenntarthatósági kihívásainkkal kapcsolatban, illetve a mai témánk és az ezek közti kapcsolatot szeretném egy kicsit felvezetni. Ugyanis én azt gondolom, hogy a legtöbb mai környezeti társadalmi gazdasági kihívásnak az egyik legfőbb oka az a mértéktelen fogyasztás és a túlfogyasztás, a szükségleteinken bőven felül emelkedő fogyasztás, és arra lennék kíváncsi, hogy egyrészt mit gondol erről, tehát hogy ez a két dolog ez hogyan függ össze, ugyanis nagyon sokat kutatott emberek fogyasztási szokásaival kapcsolatban, illetve a reklámok hatásával kapcsolatban az emberekre. Szóval, hogy hogy látja ezt az összefüggés egyrészt, másrészt, hogy milyennek a pszichológiai háttere. Tehát, hogy miért van az, hogy sokkal többet fogyasztunk annál, mint amennyire valójában szükségünk van?
Hát ez egész egyszerűen látszik rajtunk. Ha megnézzük egy átlag embernek, mondjuk egy átlag magyar embernek a testi felépítését és a testi állapotát, akkor az látszik, hogy túlsúlyosak vagyunk. Hát kihisztunk a bőrünkből, kihisztuk a földet. De túlfogyasztjuk itt magunkat, tehát nem annyit fogyasztunk, amennyi élettanilag indokolt lenne a túlélésünkhöz.
Úgy tudom, hogy a legelhízottabb nemzet vagyunk az Európai Unióban.
Az elhízottság az egy nagyobb fokozat, a túlsúlyra vonatkozólag nagyon sokféle adat van, egy csomó megbízhatatlan és egy csomó félig megbízható, de számos adat szerint túlhisztuk a nagyon kövér briteket. Tehát, hogy a túlsúly most itt minden bizonnyal ott vagyunk a leginkább túlsúlyos európai népek között, bizonyos rangsorokban a harmadik, negyedikek vagyunk a világon. Tehát mi magyarok egészen jók vagyunk itt a túlsúlyban, de hozzá kell tennem, hogy az emberiség túlsúlyos. Tehát ahol beköszöntött a fogyasztói társadalom, a második világháborút követő kegyelmi 70 év, ami eltelt, több mint 70 év, az ott mindenhol felesleget cippel magán az ember. Mint hogyha ez kódolva lenne az emberiségben, hogy mi túlfogyasszuk magunkat. Ugyanez az állatvilágban nincsen. Tehát a természetben élő lények lehetnek alkatilag vaskosak, mint egy bána vagy egy víziló.
Hát vagy erősek.
Alkatilag vagy erősek, de túlsúlyt azt nem hordanak magukon. Az ember által fogvatartott és túltömött és háztáiként vagy a hízlaló gyárakban tömött haszonállatok azok, amik túlsúlyosak lesznek. Szóval ez valahogy ilyen nagyon erősen humán specifikus jelenség ez a túlfogyasztás, amit aztán így a kedvenc állatainkra is
És ez honnan ered? Tehát, hogy miért működünk mi másképp, mint mondjuk az állatok? És csak még itt beszúrnám azt, hogy a hallgatók és nézők megértsék, hogy miért beszélünk ebben a fenntarthatósági podcastban erről a témáról. Azon túl, hogy én azt gondolom, hogy ez a legtöbb kihívásnak az egyik fő oka, az az, hogy egy átlag európainak az ökológiai lábnyomának a 26%-át az az élelmiszervásárlás és fogyasztás és pazarlás teszi ki. Tehát meg nem csak az evésről fogunk ma beszélni, hanem úgy általánosságában a fogyasztásról. Szóval, hogy miért alakult az ki, és milyen a pszichológiája, hogy mi többet fogyasztunk, mint amennyit kellene?
A evolúciós pszichológiát is oktatok az egyetemen, és hogy az evolúciós pszichológiának van egy ilyen alaptétele, amiben teljesen új a létező pszichológiákhoz képest. A létező pszichológiák úgynevezett ilyen proximális tényezőket kutatnak. Tehát a környezeti, aktuális környezeti tényezőket mérnek fel, ami egyébként fontos a túlevés tekintetében. Az evolúciós pszichológiának az a novuma, hogy ilyen disztális tényezőkre tekint vissza. Disztális az azt jelenti, hogy ilyen távoli. Az evolúcióban történt adaptációkra vezeti vissza a mostani tulajdonságainkat. Tehát ami maladaptívvá vált valamikor, az a darwini természetes szelekció által a lelki tulajdonságaink, testi tulajdonságaink, pszichikus jellegzetességeink közül kirostálódik. És ami nem volt maladaptív, de valamikor adaptív volt, az minduntalan visszaköszön, és most ilyenek vagyunk, amilyen az adaptációnk volt. Na most, hogyha itt visszamegyünk az időben, akkor, és megkeressük az első emberábrázolásokat, amikor még beszéd sincsen. Tehát legjobb tudásunk szerint még az ember beszélni se tudott. Már szobrokat készített, és ez a paleolit művészetnek a szinte egyedülálló témája az az evéssel, vadászattal kapcsolatos barlangrajzok, és van egy ennél még ősibb témája az ábrázolásoknak, és ez pedig a kövérnő. A kövér Vénusz szobrok. Számunkra a legkedvesebb a Willendorfi Vénusz, mert egy szombati nevezetű magyar archeológus ásta itt ki Ausztriában, de a legelső ilyen kövérnő szobrok, ezek ilyen 350-400 ezer éve készültek.
Tehát mondhatjuk, hogy ez egy ilyen vágyott állapot volt az emberek számára?
Úgy szeretem hívni, hogy ez a Willendorfi vágy. Uh-huh. De jó lenne ilyen bőségbe élni. Uh-huh. Na most, hogyha megkapargatják ezeket a Homo erectus maradványokat, a Homo erectus ilyen 300 ezer évvel ezelőtt tűnt el, de egy 1,5-2 millió éve jelent meg. Ezek a csontleletek, ezek egyáltalán nem jelzik azt, hogy itt a túlsúly bármennyire is problematikus lenne. Nagy kérdés akkor, hogy honnan ezek a nagykövér nőszobrok? Na most ez a Homo erectus, ez viszont hihetetlen szerencsés volt a vadászatban. Nevében is benne van, már két lábon járt, erectus. Ez az az ember előd, aminek megduplázódott az agytérfogata. Tehát itt vártunk emberré. A jávai előember, aki Homo erectus, annak az agytérfogata 750 köbcenté. Nekünk van egy samunk, vértesszőlősön, annak 1250. Tehát mint egy megduplázódott az agytérfogata. Ezáltal egy nagyon-nagyon rafinált okos faj lépett itt az evolúció terepére, aki hihetetlenül jól vadászott. Szóval ez a Homo erectus volt az, aki a vadlovakat lehajtotta a szakadékba. Ahol ez a Homo erectus megjelent, ott néhány száz éven belül a nagy vadak, azok kihaltak. Tehát az első nagy ökológiai katasztrófák, azok antropogének, tehát ember által előállított katasztrófák, és ezt a hihetetlen nagy agytérfogattal rendelkező ősünk, a Homo erectus állította elő. Onnan lehet tudni, hogy ugye az óceáni nagyvadak azok túlélték, oda nem ment ugyanis a Homo erectus. Tehát nem valamiféle klímakatasztrófa, hanem az ember csinálta, tette azt, hogy ezeket a nagy vadakat kiirtott, egyszerűen gyorsabban tudta őket le, vagy ügyesebben vadász, többet vadászott le belőlük, mint amennyi ezeknek lassú a szaporodás ideje. Tehát, hogy nekünk az ős történetünkben egyrészt ezekkel a kövér Vénusz szobrokkal ott van az a vágy, hogy de jó lenne bőségben élni.
Ez genetikailag kódolva van.
Hát ez indítja a civilizációnkat. Az evolúciónak a bölcsessége az azt szülte, hogy az ember csecsemő éretlenül születik meg. Éretlen aggyal. Miután megszületett, utána kezd el agyiasodni, ami azt jelenti, hogy ilyen fehérje burok épül bele az agyába, ami által megduplázódik a született agytérfogat, megérik, és hihetetlenül sokat tud tanulni. Ez a faj éppen ezért, mert hogy posztgraduálisan, megszületést követően fejlődik ki az agya. Na most ez azt is jelenti, hogy fokozott gondoskodást igényel az ember csecsemő. Az anya nem tud elmenni vadászni. Az nagyon-nagyon veszélyes lenne vinni a csecsemőt a nagy vad után, ami teljesen esetleges, hogy hol sikerül elejteni. Inkább vár otthon. És közben az ő agya is fehérje igényes, meg a csecsemő, az agyiasodás az egy fehérje igényes folyamat. Azok a hímek maradtak meg, vagy azoknak lettek leszármazottjai, nem a legjobb vadászoknak, hanem akik monogámok voltak. Időlegesen, szekvencionálisan, sérülékeny folyamat. Nagyjából 4 évente csúcsosodik mai napig a válás. Mert hogy az ősünk 4 évente szült gyermeket. De amikor a gyerek születik, akkor a hűség, a monogámia az egészen kifejezett. Egészen odáig, hogy megvizsgáltak ilyen első randikat, hogy kultúrától függetlenül mi a leggyakoribb motívuma a rendezvúzásnak, és képzelj el, hogy a fiú meghívja az étterembe a lányt, Mekibe, vagy nem tudom, és remélhetőleg ő fizet. Ha nem ő fizet, akkor nem biztos, hogy lesz következő randi, de a mai napig az udvarlási rítus, leggyakoribb udvarlási rítus, az a hím részéről, hogy gondoskodni. Az evolúciónak nem volt lehetősége, hogy maladaptívként ezt kiírtsa. Mert hogy tulajdonképpen a civilizáció történetünk az a nagy tömegek számára továbbra is az éhezésnek a története. Szóval azért itt, amikor van egy kis fordulat mondjuk a magyar civilizációban, és amikor megjelennek igazából a túlsúlyos emberek, ez a kiegyezést követően van. Egészen addig alig találunk a magyar civilizáció történetben túlsúlyos embert. Mondjuk ilyen a török basa nagy a hasa, de hát ő török. Egyébként a basáknak nagy volt a hasa, tényleg sokat ettek. Vagy mondjuk Döbrögi, aki lehet, hogy egy mitikus alak, vagy azt is olyan kövérnek szoktak ábrázolni. Nem mindig. A 19. század végén Fazekas Mihálynak a szülőhelyén Debrecenben van egy relief, ahol ábrázolják ezt a Ludas Matyi történetet, és a Döbrögi ott egy kimondottan vékony figura. Tehát ott még a 19. század végén, 19. század elején, amikor még illusztrálták ezt a történetet, egészen más elképzelés volt a Döbrögiről, az oligarchátról, aki a Ludas Matyinak ellopja az állatát és megeszi a szegény embernek a ételét. A fordulat ugye azzal jött be Magyarországon, hogy vasúthálózatot felépítették Magyarországon. A vasminiszter, ugye Baross Gábor, nagyon-nagyon gyorsan szállíthatóvá vált a vidéken megtermelt élelmiszer, és még valami, a Dunát hajózhatóvá tették. Tehát a gabona is, az aranyemberből tudjuk, hogy hogy hozták, vitték itt a gabonát, tehát egy hatalmas nagy élelmiszerbőség adódott, és amikor azt mondjuk, hogy vannak ennek a túlfogyasztásnak eredendő disztális régi, nagyon régi meghatározói, azért a proximális, az itt és most körülmények az, hogy hozzáférhető az élelmiszer. Méghozzá messze bőségesebben, mint ahogy az egyébként indokolt lehetne. Most, hogyha elmegyünk egy általam meg nem nevezett nagy szupermarketben nagyobb az élelmiszerbőség, mint amit 250 éve bármelyik király, a leggazdagabb király el tudott volna képzelni. Tehát hatalmas, hatalmas nagy a hozzáférés.
És szóval azt mindenki ismeri, azt az érzést, amikor besétel egy ilyen helyre, és három dolgot akar venni, és 13 dologgal távozik rá. Folyamatosan jön szembe.
Igen, igen, ezt gazdapszichológusok kísérletesen is tudják igazolni. Adminisztrátoroknak két héten keresztül minden nap 30 darab süteményt adnak. Az első héten oda rakják az adminisztrátor elé, hogy lássa ezt a 30 darab süteményt, karnyújtásnyira, hogy hozzáférjem, és meg kiszámolják, hogy ilyen héten átlagban hány sütemény fogy. 9 darab. A következő héten mögé teszik, eszébe kell jutni. Ha eszébe jutott, 5 lépés fáradtságot kell tenni, mozogni kell, hát az már fáradtságos. Ilyen esetben hetente átlag 5 darab sütemény fogy el.
Már csökkent.
Fele. A fele. Tehát az, hogy itt a modern társadalomban tulajdonképpen megtermelni se kell, hanem hazafelé a sarki.
Hát megfőzni sem kell.
Megfőzni se kell. Folyamatosan ott van ingerel, akkor ezt egész egyszerűen el fogjuk fogyasztani. Na most a nagyvárosokban, a belvárosokban, downtownban körülbelül 800 méterre van egy ilyen gyors étterem.
Hát meg a telefonunkban is ott van az összes étterem már.
Ott van, meg ezeket az ittató, etetőgépeket, ezeket pontosan darakják az utunkba. És megkérdezik, hogy nem vagy szomjas véletlenül? Hát már hogy ne lennék szomjas, és ugye, és azért megint csak evolúciós pszichológia. A mi fajunk azt tanulta meg, Homo erectus korában arra lett szelektálva, az volt adaptív, ha akkor evett, amikor volt mit. Mert nem amikor éhes volt, mert ha éhes volt, akkor nem volt mit enni sok esetben, meg általában éhséggel nem járt együtt az, hogy azt csillapítani lehetett. Tehát, hogy a mi fajunk, ha van mit enni, akkor megeszi. Tehát nem a élettani igény az, ami irányítja az evést, hanem sokkal inkább ugye az a tapasztalat, el fog fogyni.
Hát és nyilván egyébként ez talán még jobban felerősödött a világháború után. Itthon hát, is, de környező országokban
ugye
is.
Nekem a szüleim generációja, önnek inkább a nagyszülei generációja, azok, ha átélték itt a világháborút előtte a 3 millió koldus Magyarországát, akkor szinte mindegy, hogy milyen társadalmi csoporthoz tartoztak, tudtak nélkülözni. Aztán lepergett itt az idő, már a 60-as években gulyás kommunizmusról beszéltünk itt Magyarországon. A környező országok éheztek cukrot, csokoládét, kávét, alapvető élelmiszereket csak jegyre lehetett venni, náni meg gulyás kommunizmus volt, tehát nem éheztünk úgy igazán. Hát az, hogy milyen minőségű volt az a lángos, az a hurka, meg arról inkább ne beszéljünk, de nem éheztünk. Ennek ellenére ez a tapasztalat, amit az előző generáció élt meg, az transgenerációsan egészen egyszerűen öröklődött, mint egy megerősítette azt az evolúciós programot, hogy akkor kell enni, amikor itt van előttünk, mert hogy De mi halljuk a médiában is, hogy az etióp gyerekek azok éheznek. Bocsánat, nekem azt tanították az óvodában meg a menzán, hogy mindent meg kell enni, nem adjunk ott semmit a tányéron, mert akkor a vietnámi gyerekek éheztek, és hogyha mi megeszünk mindent, akkor a vietnámi gyerekek nem fognak éhezni feltetőleg. De ugye ez a modern ember, ez nagyon sok oknál fogva nem tanult meg két dolgot, hogy mikor éhes, azt a korai gyermekkorban meg kellene tanulni, meg hogy mikor lakott jól. Egyébként ezt a nagy élelmiszer cégek verték a fejünkbe, meg a kultúránkba.
Pont Magyarországon kérdezni a reklámokról egy kicsit.
A 30-as években itt a valamelyik, nem mondom, hogy Ötker, ezt nem mondom, de az, hogy valamelyik ilyen étkeztető világcégnek volt szakácskönyve. És nagyon jól tudták, hogy a gyereket, a kisgyermeket, a csecsemőt kell rászokatni egy bizonyos ízvilágra, mert nekik még 60 év fogyasztás van előttük. Tehát őket kell ilyen imprinting jelleggel, nekik kell megszerettetni bizonyos ízeket, és akkor a szakácskönyvekben benne volt az, hogy egy valamerre való anya az 3 óránként eteti meg a gyerekét, és egy ennyi idős gyereknek ennyi ötkerféle tápszert kell magához venni. Na most a valamire való anya megnézte az óráját, na gyerekem, ébresztő, éhes vagy. Éhen fogsz halni, adjál már anyám, aludnék még. Ne éhen fogsz halni, az anyád mindent segít. Megeteti, leméri, nem elég, még egy kicsit.
Ingerelt a gyomrot.
Nem tanulta meg azt, hogy a csecsemő kisgyerekkorában megtanulja, hogy mikor éhes. Meg hogy mikor elég. Ezt meg kellene tanulni, ezeket az élettani érzéseket, és hogyha ezt nem tanulja meg, akkor persze itt a marketingnek, meg a reklámnak hatalmas nagy zicsere van.
Hát teljesen rabulejti az ember.
Hát igen, mert ugyanaz a külső tényező mondja meg, hogy mikor vagyok éhes, meg mikor laktam jól, mint annak idején ez a úgymond jó szándékú anyai magatartás. Ehhez képest találták ki ugye az igényszerinti etetést, ami hát a magyar kultúrában azért nem akar itt át. Tehát, hogyha eljön a védőnő, és akkor az unokámnak a szoptatását megpróbálja jó irányba terelni, akkor még mindig ez az ötkerféle javaslat az, ami, tehát rendre kell tanítani a gyermeket meg.
Tehát igazából, hogyha úgy vesszük, az lenne nagyon fontos, hogy már csecsemőkorban, egyrészt nem csak étkezés szempontjából, de mondjuk most az étkezésről beszéltünk, de akár azon túlmenően is, bármilyen fogyasztási szempontból gyerekeket szemlélet formálni, igaz? Tehát, hogy már gyerekkorban tudatosítani azt, hogy hol vannak úgymond a fogyasztási határaink, és akkor lehet, hogy fel tudna nőni egy olyan generáció, aki már egy kicsit másképp tudna kapcsolódni
egész
az igényeihez.
Egész biztos vagyok benne.
És erre mennyire reális esély van egyébként?
Arra, hogy a mi generációnk igazából észhez térjen, és ne fogyasszon ennyit, és egy kicsit nagyobb felelősséggel adja át ezt a megörökölt földet a következő generációnak, erre én nem látok esélyt.
A mi generációnk alatt most kire ért? Kit
az
értünk?
Én generációmra, az öregekre.
És mit lát egyébként?
Hát nekünk meg lett volna az esély, meg nyilván voltak erre törekvések, de én abban nem feltétlenül hiszek, hogy maga az egyén az, aki önmagába felelős. Szóval itt ilyen nagy gazdasági folyamatok, azok a Kínából hozott hatalmas nagy tankhajó, meg a... itt a magyarországi egyénnek a fogyasztása az, és a felelősség az mondjuk eltörpül itt az emberiség felelősségéhez képest. Szóval én biztos vagyok, tehát amikor ilyen nagy krízisek vannak az evolúcióban.
Mint például most.
Mint ami most van. Ezek a krízisek szokták a nagy változásokat hozni. Általában ezek a nagy krízisek, ezek vagy geológiak, vagy pedig klimatológiak. Ezek általában együtt is járnak persze a klímaváltozás, ilyen geológiai változásokkal, de ilyenkor három reakció szokott lenni. A leggyakoribb, megváltoznak a körülmények, és a fajok ilyenkor halnak ki. Valaha létezett fajok 98%-a kihalt. Bizonyos fajok azért még mindig itt vannak, tehát túlél egy egészen kicsi, kivételesen szerencsés, és valamilyen egészen új tulajdonsággal rendelkező kicsike kis csoportja a populációnak.
Aki az ember tud alkalmazkodni esetleg.
Igen, mert valahogy más.
Igen.
Tehát egy ilyen stabil klimatikus viszonyok között a mutáció az általában genetikai probléma is azt a természetes szelekció kiszedi. De amikor van egy ilyen nagyon nagy globális változás, akkor a mutációknak valamelyik része, valamilyen szélsőséges tulajdonság, viselkedés lelkileg bizonyulhat adaptívnak. Az emberiség történetében állandóan ez történik, hogy egy ilyen nagyon picike kis populációnak van valami olyan tulajdonság, ami valahogy mégiscsak túléli az evolúciót. Tehát, hogy szerintem de ez egy következő generáció, aki ezzel szemben, és van még egy nagyon-nagyon fontos tényező, és ez pedig a migráció. És ez is itt van.
Abszolút.
Tehát amikor a klíma változik, akkor az ember előveszi ősi nomád túlélési vágyát, és arrébb migrál. És azért nem nagyon kellene haragudni, mert hogy valaki nem akar kihalni, hanem azt mondja, hogy ő inkább, mert mindig ezt csinálta az emberiség, egy kicsit arrébb migrált, amikor az életfeltételek nem voltak megfelelőek. Tehát attól tartok, hogy nem tudjuk, hogy mit kellene csinálni. A következő generáció se tudja, de
próbálkozik.
A következő generáció többsége körülbelül 60%-ánál mérhető a klímaszorongás. Tehát, hogy valami problémája van ezzel a klímaváltozással. És ez a szorongás, ez jól elővételezi azt, hogy valamit másképp kellene csinálni. Hogy mit, az nem biztos, hogy definiált, eléggé nem biztos, hogy a nagy döntéshozók, meg a nagy fejlődéspárti és növekedéspárti és satöbbi párti, akkor is el fog jutni, bocsánat, most olvastam, a fegyverkezésre költött pénz 15-20-szor annyi, mint mondjuk a természetvédelemre.
Hát ez sajnos így van, igen.
Hát az, hogy kiírtsuk egymást, az itt a nagyhatalmak számára, vagy a döntéshozó számára, vagy néhány őrült számára, már bocsánat, de ők hozzák a nagy döntéseket, az előrébb való, mint hogy ezt a földet valahogy, a bioszférát valahogy tartsuk már intaktan. Tehát egy kicsit szomorú vagyok én, de közben meg azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez a Willendorfi vágy, ez a bőségvágy, ez az emberiség és a civilizáció történetét így átívelte, akkor az aszkézis is megjelent. Hát ott az ókori görögöknél Diogenész hordóban lakott. Egyetlen egy vágya volt, amikor oda ment a nagy Sándor, megkérdezte a nagy hadvezér, hogy mit szeretne? Hát, hogyha arrébb állnál egy kicsit, és nem állnád el a napot, mondta Diogenész. Tehát, hogy itt a kultúrában valahol visszaköszön, tehát hogy nem teljesen reménytelen azért ez a
szintén. Hát nagyon sok ilyen kezdeményezés elindult már. Nyilván én valami ezt nem buborékban mozgok ezen a területen, és itt is sok olyan emberrel beszélgetek, aki hasonlóan gondolkodik, még akkor is, hogyha vannak nézeteltérések közöttünk, de például ez az időszakos böjt koncepciója, ami most nagyon, nagyon elterjedt, ilyen mondhatjuk úgy életmódváltás célból, hogy az ember nem eszik annyiszor, tehát egy időablakosan étkezik, ugyebár, és mondjuk nagyon 16 óráig nem eszik, és csak 8 órán keresztül eszik. Ez most csak egy példa, ami az étkezéshez kapcsolódik. De hogyha az ilyen tudatosabb fiatalokat...
Hát ez evolúciós tapasztalat.
Igen.
Ugye, hát ez...
Hát arra trenírozunk magunkat, hogy nem mindig van étel. És abban a 8 órában viszont van, és akkor lehet enni.
Hogyne.
És azon túl, hogy ennek egészségügyi, azt kimutatták, hogy milyen pozitív egészségügyi hatásai vannak, nyilván olyan szempontból is előnyös, hogy jóval kevesebbet kell fogyasztani ahhoz, hogy ugyanolyan jól legyünk, vagy esetleg még jobban legyünk. És egy másik példája ennek meg egyszerűen az, hogy egyre több fiatal kezd el úgy gondolkodni, hogy a kevesebb több, és hogy nem kell annyi mindent vásárolni, nem kell annyi mindenre költeni, és akár a gyerekeik szempontjából is ezt a szemléletmódot próbálják átadni, és az egyszerű gyermekkor elvei szerint nevelni őket, és nem elhalmozni mondjuk őket játékokkal. Tehát én azt látom, hogy ez valamilyen szinten elindult, de azért, ahogy itt is ön is említette, hogy azért itt van két nagyon erős pólus, az egyéni cselekedet, meg ugye a rendszer, hogy hogyan működik a rendszer, és mi azért ebben a podcastban nagyon sokat próbálunk arról beszélni, hogy az egyén mit tud tenni, de nyilván ennek is van egy határa. És akkor ide kapcsolódna egy kérdésem, hogy annak ellenére, hogy ő nem közgazdász, de azért kíváncsi lennék a véleményére azzal kapcsolatban, hogyha kidobnánk ezt a jelenlegi működésmódot, ezt a jelenlegi gazdasági társadalmi rendszert, amiben működünk, ami abszolút a fogyasztásra épül, akkor milyen alternatív rendszerek lehetnének elképzelhetőek? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy létezik-e ezen túl összeomlás nélkül egy olyan rendszer, ami fenntarthatóan tud működni, és ami minden élőlény számára egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb, nem fogyasztásfókuszú jövőt tud biztosítani?
Hát én reménykedő vagyok ez ügybe, és nem vagyok közgazdász. Tehát én pszichológus vagyok, és ráadásul meg egy nem annyira beavatkozó pszichológus, mint ilyen megfigyelő, szemlélő, értelmező, megérteni vágyó pszichológus. Tehát, hogyha arra gondol, hogy én azért jöttem ide, mert hogy fel tudok vázolni egy olyan programot, amit összintén szóval megfigyelőként nem nagyon látok én itt a környezetünkben. Én csak példákat látok arra, hogy vannak olyan tendenciák, amik reményt keltenek. Uh-huh. A pszichológiában sem ért mindenki velem egyet, hogy ez olyan eredendő lenne ez a homo erectus hagyomány, és ez a bőségvágy, és ez a Willendorfi vágy, és ez a túlfogyasztási vágy. Ez annyira... vannak olyanok, például a Wilson, biofília hipotézis megteremtője, ő egészen más szemléletű. Ő azt mondja, hogy az ember, mint az állatvilágnak a része. Az embernek a természetes közege az a természet maga. Uh-huh. Tehát ez a művi környezet, amiben élünk, ez nem természetes. Uh-huh. Ez az utóbbi néhány száz évnek a produktuma.
Hát legalábbis az aránya annak, hogy mennyit vagyunk természetben, és mennyit ilyen művi környezetben, az biztos
nem. Wilson azt mondja, hogy a természet szeretet, és a természetbe vágyás, és a természet megóvása, az annyira része az identitásunknak, hogyha ez nincsen meg az identitásban, az a mentális egészség hiányát jelenti. Tehát az, hogy lelkileg egészségesek legyünk, annak része a természet megóvása és a természet szeretete. Egyébként ugyanezt mondják a transpersonális pszichológusok, hogy a Maslow, a Rogers, ugye a szükségletpiramisban a Cornus Egyetemen úgy szokták megtanítani, hogy a szükségletek csúcsa az önmegvalósítás. Az alja meg az evés, uh-huh. amit úgy túl kellene valahogy ívelni, biztonságvágy, valahova tartozni, szeretni valakit, szeretve lenni, stb. És a végén az összes lehetőségnek, egyéni lehetőségnek a megvalósítás, ez az önmegvalósítás. Igen ám, de Maslowék tovább léptek, és ezt nem szokták megtanítani, és ez a transpersonális igény, hogy az egoisztikus, individualisztikus hajtóerőket túllépni, és valami magasabb szinten a nemzet érdekében hűssé válni, a bioszférát meg, védeni. Tehát, hogy ez az emberi fejlődésnek a csúcspontja.
Hát egy rajtunk túlmutató,
így van.
Felsőbb.
Így van.
Tehát, hogy
csupán ez az önmegvalósítás, ami gazdaságilag lehet sikeres, gazdag, túlélős, profitábilis.
Hatékony.
Igen, de az ember az akkor válik igazán emberré, hogyha itt nem az evolúciónak a rákos sejtje lesz, ezt nem én találtam ki, hanem a Konrád Lorenz etológus használja az emberre, mert jelen pillanatban azért erről van szó, hanem valahogy felelősség teljesen el tudja érni ezt a transpersonális, a önnön maga létezését meghaladó lelki motívumokba tud felnőni. Ami, hát nem tudom megmondani, hogy ez mikor fog megtörténni, vagy ez esetleg egy utópia, vagy ez esetleg egy, hogy ez micsoda, meg hogy miért nem tartunk már itt, miért nem tart itt mindenki.
Igazából akkor
jó gazdagnak lenni, meg fogyasztani egy csomó. Tehát szóval ez is belénk van iktatva.
Így van. De igazából akkor egy ideális világban, ahol egy új gazdasági társadalmi rendszert képzelünk el, az ember az így gondolkodna, hogy nem a saját érdekét helyezi előtérbe, és a saját egóját, és a saját önmegvalósítását, hanem valamilyen nemesebb
cél érdekében. Hát ezt mondják a humanisztikus pszichológusok, akikből majd aztán transpersonális pszichológus lett, de szóval ezt a transpersonális réteget, ezt, bocsánat, de nem nagyon tartják méltónak, hogy ezt a gazdasági egyetemen megtanítsák. Vagy bármilyen egyetemen megtanítsák. Tehát, hogyha bármilyen, tehát ezt a szükségletpiramist, ezt tulajdonképpen megtanítják a pedagógusnak, az orvosnak, a pszichológusnak, a közgazdásznak, a katonának, a marketingesnek, mindenkinek megtanítják.
És ott megáll a folyamat.
Bizony. Uh-huh. Pedig az élete végén Maslow Rogers a transpersonális pszichológiát alapították meg, ami bizony túllép ezen a rétegen, csak hát miért nem vállaljuk ezt fel? Miért nem beszélünk erről? Miért szégyenletes ez?
Miért nem vagy, tanítjuk ezt az egyetemeken?
Hát mi a baj vele? Uh-huh. Mi a baj vele? És, hát, és ugye amíg ez mondjuk nem tud igazán szemponttá felmerülni egy pszichológia kurzuson, mi azért oktattuk a Corvinuson, meg kell, hogy mondjam, addig miért várjuk azt, hogy valami nagyon-nagyon nagy változás történjen. Tehát
de azért van egy-két tippem, hogy azért van egy pár ellenérdek, most akár csak óriási cégekre gondolva, akiknek a termékeit, szolgáltatásait fogyasztjuk, de nyilván nekik nem érdekük az, hogy kevesebbet adjanak el ebből. De hogy egy ideális világban egyébként megmaradhatnának azok a cégek, és egy sokkal alacsonyabb
ezeknek a cégeknek van ilyen kamu fenntarthatósági modelljük, meg a futást egy kicsit így a maraton itt szponzorálják meg a faültetést, meg a mit tudom én micsodát.
Hát tehát, a greenwashing témaköre. Igen.
Hála Istennek, ugye nagyon nehéz nagy cégnek maradni úgy, hogyha ezt a szempontot azért valamilyen szinten nem karolják fel. Tehát, hogy azért ez is egy ilyen örvendetes.
Hát most ez nagyon elindult,
változás,
hála Istennek.
Hála Istennek.
Így az ESG kötelezettséggel, főleg itthon is.
Igen. Miközben a Willendorfi Vénusz az 300 ezer éven keresztül a művészetnek nem volt más témája, csak hogy lehetne egy csomó vadat elejteni, meg hogy lehetne ekkorára ízni. Nem volt más témája.
Hát azért most se vagyunk annyira messze ettől, csak...
Hát igen, mert jó, hát ez a Willendorfi vágy, ez gyönyörű szépen átíveli a civilizáció történetet. Reblének a művében ott a főhős az annyit tud enni, mint a... Tehát ilyen nagyra nő meg. A Móri Zsigmondnak a kis János, aki időnként novellákban előkerül, annak egyetlen egy vágya van, egyszer jól lakni. Meg a Lakoma című novellában ugyanez. Úgy kiéhezett, hogy tulajdonképpen nincsen más életcélja, mint hogy hívják már meg egy lakodalomba, és majd akkor kieszi ott a gazdag vőlegény vagyonát, ugye a mennyasszonyát veszik el, amikor meghívják a lakodalomba, és akkor annyit eszik, amit mindig belehal. Mindig belehal. Ez a kiéhezett ember, aki csak egyszer szeretne jól lakni, és ebbe belehal. Szóval azért ez a Móricz is volt dramaturgiája.
Erős metafora.
Nagyon erős metafora, igen. Igen, igen.
És egyébként pszichológusként mit gondol, hogyan érthethetnénk meg az emberekkel azt, hogy a fogyasztás, és leginkább a túlfogyasztás, az nem a boldogságuk záloga. Tehát mi van akkor, hogyha én látom azt a környezetemben, hogy valaki családomban, baráti körömben teljesen indokolatlanul pótcselekvésből, valaminek az elnyomása céljából, vagy meggondolatlanságból fölösleges dolgokra költ, akkor hogyan lehet ezt megközelíteni, hogyan tudjuk szemlélet formálni másokat? És most itt visszatérve nyilván arra, hogy azért, mert egy alacsonyabb fogyasztás azért egy jóval alacsonyabb ökológiai lábnyommal is jár.
Lehetek ez ügyben szkeptikus?
Abszolút.
Szóval azért a reklámok azok visszatérően azt az üzenetet küldik, hogy a fiatal az egészséges, az szép, a sikeres ember, az vesz valami újat.
Az költ.
Az költ.
Mert van miből.
Mert van miből, meg ő a sikeres. Tehát ő az a vágyképlet, akik mi nem vagyunk. Hát ma szeretnénk olyanok lenni, de nem vagyunk olyanok. Tehát a média az, anélkül, hogy ezt különösebben tudatosítaná, a boldogsághoz, sikerhez odaköti a fogyasztást. A most a társadalomnak az első számú jelszava az nem az, hogy élj Istennek megfelelő erkölcsös életet, sőt, hát hol van már itt az erkölcsösség? Hát kérem szépen, ilyen elavult érzék, hanem a leggyakrabban elhangzó társadalmi szlogen, egyed, vegyed, fogyaszt, dobd el.
És ez a lineáris gazdasággal gyönyörűen összecseng egyébként. Tehát azt
tehát
mondhatjuk...
Hogy egyszerűen persze minden elismerésem azoknak a próbálkozásoknak, amik tudatosítani akarják, hogy
a kevesebb több.
Hát igen, igen, szóval azért ennek az egyedvegyet fogyaszt, dobd el szlogennek van egy nagyon-nagyon szomorú következménye. Sose fogyasztottunk ennyi földet, energiát, és jólétet, és lábnyomot, és mit tudom én, és sose voltunk ennyire boldogtalanok. Uh-huh. Mert nem... ugye ebbe az is benne van, ebbe a sikeres boldog ember megvette az újat, hogy te még mindig nem vetted meg az újat. Hát ezt a ruhát 42 évvel ezelőtt vettem. Pedig biztos van egy újabb. Hát nem akarom kicserélni, de hát ez már biztos nem annyira trendi, kérem szépen, és biztos azért vagyok szomorú, meg nem elég sikeres, meg nem elég boldog, mert ugye mindig van egy újabb, és újabb, és újabb. És akkor persze, hogyha ha nem tudom megvenni, akkor persze, hogy szomorú vagyok, meg a szóval, hogyha a reál szintünk emelkedik kettőt, a reklámmarketing az ideál szint emel 3-at, 4-et. Uh-huh. És azt nem lehet utolérni. És itt egy hatalmas nagy verseny van, soha nem érjük utol, és azért a 60-as éveknek van egy kultikus zeneműve, a Rolling Stones együttesnek az I Can Get No Satisfaction. Uh-huh. Azt lehet így is érteni, úgy is érteni. De ugye ez az ember, akinek a reál szintje emelkedik állandóan, egyre jobban él, és egyre szomorúbb. Mert egyre távolabban attól, amit a reklám sugall, hogy ő neki el kellene érni.
De hogyan tud ettől vajon elvonatkoztatni valaki? Egyébként ezt csak így saját élete szempontjából az ember szem érdemes, hogyha elgondolkozik, és tehát én a saját életemből tudok arra példát hozni, hogy hogyan szoktam ezzel megküzdeni, mert nyilván én is a városban élek, és folyamatosan jön szembe különböző formátumokban a média, a közösségi média reklámok formájában.
Hát egy közhelyet tudok én mondani ezzel, média tudatosság. Uh-huh. Tehát, hogy az iskolában már egészen kiskortól tanulnának, elemeznék, felismernék, hogy a szemfényvesztés, amit a plakátokról lát. Csak az a, szóval a marketingnek, meg a reklámnak, a marketinggel, reklámmal, abban látom én a nagyon-nagyon nagy problémát, hogy nem kortikális szinten elkódolódik. A kortikális szint az nem az agykérünkre, nem logikával és racionalitással fejtjük meg és elemezzük, hanem ezek szubkortikális szinthez szólnak. A szubkortikális az azt jelenti, hogy az embernél akkorára fejlődött racionális, logikus agyhoz képest egy állatias szinten szólítanak meg.
Hát vagy az érzelmek szintjén.
Hát az érzelmek azok például ugyanezek. Vagy az a természetes emberi vágy, hogy sikeres, boldog és szerelmes és mit tudom én, milyen legyek, ez a képi üzenet, amikor látom a sikeres, boldog, szerencsés, beteljesült szerelemben élő fiatal ezt-azt, az nem logikusan dolgozódik fel, hanem kikerüli ezt a logikát és a racionálást, és egy ilyen szubkortikális, automatikus szinten dekódolódik, és amikor elmegyek a boltba vásárolni, és nem tervezetten, impulzívan, mégiscsak meglátom azt a terméket, és nem tudom, hogy miért, de én azt leveszem. Elmentem, ezzel kezdtük a beszélni, elmentem 3 valamiért, és 17 lett belőle. Igen. Nem racionálisan, nem logikusan, hanem valami automatizmus ragadt el. Engem például nagyon-nagyon érdekel ez a szubkortikális információfeldolgozás. Ásványvizeknek a íz minőségét kutattuk úgy, hogy behoztam 3 különféle ásványvizes palackba vizet, és töltöttem egyetemi hallgatóknak egy kis mintát, megkóstolták, és az volt a dolguk, hogy válasszák ki a legfinomabbat, meg a legkevésbé finomat. Uh-huh. 250 hallgatóból...
Itthon, Magyarországon?
Itt Magyarországon. Uh-huh. 250 hallgatóból 3 nem tudott 10 különbséget tenni. Az egyik arra hivatkozott, hogy az apukája vízműnél dolgozik, és ő tudja, hogy minden PET palackban ugyanaz a csapvíz van. Nem tudom, hogy van, neki volt igaza, mert ezeket a különféle márkájú PET palackokat én töltöttem meg kint a mosdóba garantáltan ugyanazzal a vízzel. Csak tudja, rá volt írva egy márka név, uh-huh. és rögtön az egyik finomabb lett, uh-huh. a másik meg kevésbé finom.
Hát ez elképesztő.
Sőt, a kevésbé finomat kapcsolatosan volt olyan hallgató, hogy megkérte, hogy hagyd köpjön már ki, mert ez annyira dohos. De rosszul lett tőle. Mint hogyha mérgező lenne. Uh-huh. És akkor kért egy nagy pohár alapból a csapvízből, ami ugye jobban volt márkázva. Uh-huh. Megkérdeztem, hogy mennyi pénzt adnának ezért az ásványvízért, amit finomnak találtak meg, amire nem annyira finoman. A szorzó az közel 2,5-szeres volt, ugyanazért a csapvízért. Előtte megkérdeztük, hogy mi a fontos egy ásványvíz vásárlása esetén, legfontosabb, hogy milyen az íze, legkevésbé fontos, hogy milyen márka. Uh-huh. Ezt mondták. Mindig ezt mondják, uh-huh. tehát, hogy az élvezeti élmény az a legfontosabb élelmiszerek, italok kapcsán Magyarországon, a legkevésbé fontos, már mindenkit be lehet csapni. Engem, egyetemistát, engem nem. És kérem szépen az, hogy mi volt ráírva arra a PET palackra, az befolyásolta, hogy milyen íz élményt éltek át, és hát akkor ott kerestük, hogy a jó márka, az mitől jó márka, nem fogom megnevezni, hogy melyiket hozták ki elsőként, de azt meg kell, hogy mondjam, hogy van rajta egy tudatküszöb alatti inger a csomagoláson, egy úgynevezett szubliminális inger, ami szubkortikális agyrészhez szól, ez pedig egy mosolygó arc, aki szembenéz velünk. Na most kérem szépen, evolúciós pszichológiával kezdtük és fejezzük be. Az evolúcióban az, hogy valamelyik társunk néz minket, és annak felfedezése, hogy neki milyen a szándéka, az ilyen viselkedési automatizmust kellett, hogy hívjon, az nagyon adaptív volt, hogyha gyorsan tudtunk reagálni rá. Na most, hogyha ránk mosolyog egy csomagolásról egy arc, nem tudjuk, hogy miért, de azt ki fogjuk választani. Még egy olyan márka, ami ugyanazt tartalmazza, egy másik márka, aminek a beltartalma ugyanaz, de nem mosolyog ránk senki, az nem fogjuk megvásárolni. Tehát akkor bemegyünk a boltba, szkeptikus mondatom lesz, lehetünk mi nagyon-nagyon tudatosak egyébként.
Itt fejben, igen.
Ott fejben.
Igen.
Csak tudja, a bennünk lévő Willendorf Vénusz és Homo Erectus, ami azért nagyon adaptív volt egykor, és nagyon-nagyon segítette azt, hogy mi még mindig itt vagyunk, és nem kerültünk az evolúció szemétdombjára, annak vannak olyan viselkedési automatizmusai, amik ilyen impulzív vásárlást fognak okozni.
Amit nem tudunk kontrollálni.
Igen. Vannak ezek a törzsvásárlói kártyák. Ugye, amikor ezt kiváltottuk, akkor megadtuk az identitásunkat. És amikor veszünk valamit, akkor kapunk néhány megalázó pontot rá.
Igen.
Na most itt a kosarunk tartalma, meg a mi identitásunk, az egy adatbankba összeér. Uh-huh. Nagyon kíváncsi voltam rá, hogy akik ilyen úgymond tudatos vásárlók, akik diétáznak, paleolit és zero és fitness és mit tudom én milyen termékeket vásárolnak állandóan, őnekik még mit található meg a kosarukba. És döbbenetes volt, hogy a vásárlás legvégén, mindig a legvégén valami, ami nagyon nem illik oda.
Haszta.
Ott azért a csokika. Tehát egy ilyen jó böjt és diétát követően én ezt a csokit, ezt a picit tepertőt azért csak megérdemlem.
Igen.
Tehát, hogy ott van egy impulzív valami nagyon-nagyon-nagyon nagy. Az a nem tudatos rétege. Na most itt a túlsúlyunk, az egy nagyon alattomos dolog, mert hogy egy napi 100 kiló kalóriának a túlfogyasztása, következetes túlfogyasztása, az az év végén az 5-6 kiló felesleget fog okozni. Ha már 200 kiló kalóriát veszünk magunkhoz, az 12 kilót. És nagyjából ez szokott lenni a túlsúlynak a üteme. Tehát nem karácsonykor hízunk el, amikor sokat eszünk, hanem két karácsony között méghozzá kitartóan, hogy jól sikerül diétánkat egy kis juti falattal, amiről nem is tudunk igazából.
Hát és ez egyébként biztos az ökológiai lábnyom kapcsán is így van, tehát hogy minden nap, ha egy picit, ahogy minden nap egy picit többet eszünk, 100 kalóriával, 200 kalóriával, minden nap egy picit többet fogyasztunk, az ugyanúgy növeli az ökológiai lábnyomunkat.
Hát egészen biztosan. Egészen biztosan. Tehát nagyon fontos a jó szándék és a tudatosság, meg ilyen beszélgetések, hogy minél több oldalról 360 fokba körbejárva, rengeteg sok tévedést itt elmondva nézőnek, hallgatónak, de mégiscsak gondolkodjunk rajta. Az evolúciós pszichológiának az üzenete az, hogy automatizmusok vannak bennünk, és nem biztos, hogy ez feltétlenül sikerülni fog, hanem így. Egy csomószor nem sikerül.
De hogyha valaki mégis nagyon szeretne, ha nem erre a rétegre hatni, de mondjuk arra a rétegre hatni, ami a racionális gondolkodás mentén van, tehát szeretne bemenni egy boltba, és nem rabul esni a csábításnak, ami szembe jön, akkor ön szerint...
Hallgasson minél több ilyen podcastot. Csak ezt tudom mondani, tehát nyilvánvalóan szóval az embernek nagyon-nagyon...
a kritikus gondolkodását fejlesztem.
Igen, tehát nem reménytelen. Az ember agya hihetetlen plasztikus, mindent meg tud tanulni szinte, rendkívül tanulásképesek vagyunk egyrészt azért, mert hogy a születésünket követően nő meg az agyunk, ami lehetővé teszi az életfogytiglani tanulást és változást, meg az a klimatikus viszony, hogy a pleisztocén, amíg a Homo erectus élt, akkor állandóan változtak a klimatikus állapotok. Ettől lett ilyen plasztikus az agyunk, állandó krízisbe volt. Klimatikus krízisekbe voltunk. Ezt úgy lehetett egyrészt túlélni, hogyha az agy hihetetlenül plasztikus és tanulásképes volt. Tehát ez is benne van a mi lelkületünkben, hogy mindent tudjunk másképp csinálni.
Tehát tájékozódjon, információt gyűjtsön.
Ezt akartam mondani, igen, hogy én ezt nem adnám fel, hanem azért ülünk itt, hogy ezt a bennünk élő paleolit ősembert, Willendorfi Vénuszt egy kicsit meg tudjuk haladni, ami nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű.
Nem lesz könnyű, de próbáljuk meg.
Hát nyilvánvalóan is. Hát azért a okosságunk egy csomó mindenre képes. Hát egy csomó mindent megoldott ez a civilizáció. Ez az optimista felfogás, azért meg kell, hogy mondjam.
Ez egy nagyon
versenyfutás van ám, nincsen nagyon-nagyon sok időnk.
Hát nagyon sokat beszélgetünk erről a témáról ebben az évadban is, de szerintem ez egy nagyon szép zárszó. Az
nekünk emberiségnek nincsen sok időnk.
Igen, így van. Igen. De nekünk sem sajnos már.
Hát igen, mellett azért.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Hát köszönöm szépen az érdeklődést.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Még egyszer köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt hónapokban, és a mai házi feladat nem más, mint a hallgatói kérdőív. A linket megtaláljátok a leírásban, és nagyon köszönjük, hogyha visszajelzést adtok nekünk, hogy fejlődni tudjunk. Most egy kicsit visszavonulunk, megtervezzük a következő évadot, és találkozunk februárban az Ékasz csatornáin. Sziasztok!